Ismételten szívből hálásak vagyunk Istennek, az Úrnak, azért a nagy kiváltságért, amelyet élvezhetünk, hogy összegyűlhetünk az ő nevében, az ő igéjének sugallata alatt, hogy valóban hallhassuk Isten igaz szavait. Két szentírási részt szeretnék felolvasni, mielőtt nagyon röviden elmondanék valamit, amit akár útleírásnak is tekinthető. A Róma 15. fejezete, 20. verstől a 21. versig, Pál azt írja itt, ennél fogva, becsületbeli ügyemnek tekintettem, hogy ne ott hirdessem az üdvösség üzenetét, vagy az evangéliumot, ahol Krisztus neve már ismert volt, mert nem akartam idegen területen és földön építeni, hanem a Szentírás szavát követtem, azoknak legyen láthatóvá téve, akiknek még semmit sem hirdettek őróla, és akik nem ismerik, azok hadd ismerjék meg őt. Aztán a párhuzamos íge szavát, ahogyan az Ézsaiás próféta 52. fejezetében az utolsó versben olvasható, az 53. fejezet bevezetője előtti utolsó versben olvasható, amely Urunk szenvedését és halálát írja le. Ézsaiás 52.15. vers. Hasonlóképpen sok nemzetet döbbenetbe fog ejteni, és a királyok elhallgatnak róla, vagy elnémulnak, mert amit soha nem mondtak nekik el, azt látják, és amiről soha nem hallottak, azt most észreveszik. Minden túlzás nélkül mondhatjuk, hogy az isteni üzenet ismeretlen. Hagyományok, szokványok, magyarázatok, értelmezések, mindent meg lehet hallgatni és meg lehet találni. De az igazi ígehirdetés, az igazi evangélium, a valódi evangélium, az isteni üzenet lényege nincs az emberek között. Most pedig hadd menjünk bele az íge megtekintésébe, és pedig úgy, ahogy olvastuk itt, az Ézsaiás 52. fejezetében, amit soha nem mondtak el nekik, amiről soha nem lett beszámolva nekik, azt látják, és amiről soha nem hallottak valamit is, azt észlelik most. Ezt ma is elmondhatjuk. Ezt el lehetett mondani az Úr Jézus napjaiban is, de hadd olvassam fel nektek a Lukács evangéliumának 10. fejezetéből ezt az ismerős ígét. Lukács evangéliuma 10. fejezetének 22-től 24-ig terjedő égeverseket. Itt az áll írva. Minden át lett adva nekem az én atyámtól, és senki sem ismeri fel, hogy ki a fiú, csak az atya. És az atyát sem, csak a fiú. És akinek a fiú akarja, hogy kinyilatkoztassa őt. Ez egy isteni kinyilatkoztatás, és az is marad. Az egyik fiatalember felolvasott az Ószövetségből, és azt mondta, itt van megírva, az Úr azt mondta, hogy én szabadulást akarok nekik szerezni, Istenem az Úr által. Tehát az egyik úr beszélt a másik úrhoz, akkor már az Ószövetségben is két Jehova létezett. Azt hittem, engem megrugott a ló. Vannak egyszerűen emberek, akik nem tudnak olvasni, vagy kinyilatkoztatás nélkül maradtak. Azt hittem, ez a jobbik része. Avagy nem mondhat-e Isten magáról azt, amit akar? Ha Isten azt mondja, hogy rajtam keresztül akarlak titeket, vagy ha azt mondja, hogy Istenen keresztül akarok üdvösséget szerezni, akkor nincs joga ezt megtenni, hiszen Isten bizonyára azt mond, amit akar, azt tesz, amit akar, és úgy nyilatkozik, ahogy akar. De ha csak nem tárul fel előttünk, különben nem ismerjük fel. És ebből rájövünk, és felismerjük, hogy mennyire fontos volt az, amit Branham testvér hangsúlyozott, hogy minden kinyilatkoztatáson alapul. Ha Isten nem nyilatkoztatja ki magát nekünk, akkor nem látunk, akkor nem is hallunk. És azt is elmondom nektek, hogy miért kell ezt elmondanom így. A következő versben, a 23. versben ugyanis magyarázatot kapunk erre nézve. Majd a tanítványokhoz fordulva, különösképpen, és így szólt hozzájuk, üdvösek a szemek, amelyek azt látják, amit ti láttok. Ki láthatja, ki hallhatja, csak az, akinek kinyilatkoztatik. Azután különösen a tanítványokhoz fordult, és azt mondta, kihez fordul most konkrétan, kikhez beszél most az ő tanítványaihoz. Kik az ő tanítványai? Azok, akik nem vitatkoznak róla, akik nem boncolgatják őt, akik követik őt, akik hisznek benne, akik bíznak benne, akik teljes szívükből és teljes lelkükből szeretik őt. Ti az én tanítványaim vagytok, ha azt teszitek, amit parancsoltam nektek. A tanítványok követő emberek, a tanítványok tanulók, akik készen állnak a tanulásra és a kinyilatkoztatás elfogadására. Azután különös módon a tanítványokhoz fordult, és így szólt, üdvösek azok a szemek, amelyek látják, amit ti láttok, mert mondom nektek, sok proféta és király kívánta volna azt látni, amit ti láttok, de nem látták meg, és azt hallani, amit ti hallottok, de nem hallották. Tudjátok, az Úr máshol is hivatkozott Ézsaiás próféta szavaira, hogy látó szemmel nem látnak, és halló füllel nem hallanak, mert Isten megkeményítette a szívüket. A saját okosságunk, a saját tudásunk ellenállókká tesz minket Isten beszédével szemben, és elzár minket az isteni kinyilatkoztatás elől, mert Isten ugyanis nem fog semmit sem összekeverni az emberivel. Ki kell vetnünk az emberit, minden hagyományokat, mint a régi kovászt, hogy az őszinteség és az igazság édes tésztájává válhassunk. És senki sem ismeri fel a fiút, csak az atya, és ki az atya, csak a fiú. És akinek a fiú akarja kinyilatkoztatni őt. És a fiú elég szomorúan mondta a János 14-ben, olyan régóta vagyok már veletek, és mégis azt kérdezett tőlem, mutasd meg nekünk az atyát. Aki engem látott, az látta az atyát. a Biblia Krisztusa jelszónak semmi haszna. Tényleg az kell, hogy legyen? És ha igen, az akkor ma is ugyanaz. Ő az Immanuel, velünk az Isten. Isten kinyilatkoztatottan emberi hústestben. Ő benne volt testileg az Istenség teljessége. Ez a Biblia Jézus Krisztussa. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Hadd örüljünk mi is annak, hogy megtaláltuk ezt a kegyelmet Isten előtt, hogy isteni kinyilatkoztatást kapjunk, mert a kinyilatkoztatást nem lehet tanítani. A kinyilatkoztatás egy olyan dolog, amely Isten is közötted van, meg kell legyen adva neked, ha csak nem tárul fel személyesen előtted. Te leülhetsz a Gamáliel lábához ugyan, vagy Jézus lábaihoz, vagy egy próféta és apostol lábaihoz. Hányan hallották Jézus Krisztust, de mégsem értették meg őt? Hányan hallották az apostolokat, és mégsem értették meg őket? Meg kell hallgatnunk Istent, meg kell tapasztalnunk, át kell élnünk Istent, meg kell találnunk Isten nyomait a kinyilatkoztatáson keresztül, és látnunk kell, hogyan nyilatkoztatta ki magát ahhoz, hogy mire nézve nyilatkoztatta ki magát. Fel kell ismernünk őt, és az emberiséggel kapcsolatos tervét. Abban az időben mindenki olvasta a Szentírást. Ki nem olvasta azt? Kajafás főpap ugyanazt a Bibliát olvasta, mint Nikodémus is, mint Gamáliel is, mint az összes többiek a zsinagógákban mindenütt. És váratlanul, ami Urunk is előveszi, és felolvas ő maga is az Ésás prófétából, a 61. fejezetből, és akkor azt mondja, hol van megírva, a Lukács 4. fejezetének 21. versében azt mondja ő, ezután elkezdte a hozzájuk intézett beszédeit azzal a szavakkal. Ma beteljesedett ez a szava az írásnak, amelyet éppen most hallottatok. Ahogy akkor, úgy van ma is. Mindenkinek van Bibliája, és a legtöbbjüknek még a görög nyelv is a rendelkezésére áll, rendelkezésükre áll. Ezt nem kritikából mondom most, de abban is vannak olyan dolgok, mint például az olyan szó, amely Istenre utal, és amelynek soha nem szabadna ott felbukkannia. De a görögből fordították le, és az emberek azt hiszik, hogy az az eredeti. Minden, ami emberi, ami valaha is elkezdődött, vagy ami egy bizonyos időintervallumban lesz, az egy eon. De amikor a görög Bibliában az áll, és azt mondja, hogy adok nektek eoni életet, ez nem helyén való. Én nem egy korszakra, nem egy eonra kaptam életet. Én örök isteni életet kaptam, amely soha nem kezdődött el, és soha nem is fog megszűnni. De, amint mondtam, a Szent Szellem megvilágosítására és felkenésére van szükség ahhoz, hogy Isten gondolatait ki lehessen olvasni, még a Biblia olvasásakor is. A betű önmagában is megölt már néhányukat, és valószínűleg még sokakat többet fog megölni. De a Szellem megelevenít, életre kelt. A Szellem bevezet az íge egészének összefüggésébe. Egyébként hálásak vagyunk Istennek, Branham testvér szolgálatáért ebben a tekintetben is, mert ha nem mondta volna ki olyan világosan, ma valószínűleg én sem tudnám. Istennek csak fel kellett használnia valakit arra, hogy megbökje az orrunkat ezekre a dolgokra, világosan rámutasson, hogy egyszer megtudjuk, miről is van szó. Hadd hangsúlyozzam még egyszer. Amikor a társzusi Saul egy Gamáliel lábainál ült, miközben Isten nagy munkája éppen lezajlott ott, olvasta és tanulmányozta a Bibliát, és így tovább. Később azonban ugyanaz a férfi ugyanabból a Bibliából olvasott, de valami egészen más látott már, mint amit korábban látott. Mert volt egy találkozója az Úrral, a világossággal, megvilágosodott, a saját útján meg lett állítva, fel lett tartóztatva, hogy megtérjen, hogy Isten útjára lépjen. És ezért mondta utána olyan gyönyörű méltósággal, mindent, amit korábban értékesnek tartottam, ürüléknek tekintek. Azelőtt a tudomány és az ismeretek, az írástudók és a fejedelmek felhatalmazása, hogy börtönbe dugja mindazokat, akik Krisztust követik, és így tovább. És maga akkor is, amikor az Úr ehhez az emberhez, mi is volt a neve, gyorsan ki kellett imádkozzon érte. Ki volt az? Ananiás, aki így szólt: Uram, pedig én tudom mindazt a gonoszt, amit ez az ember tett. Amire azt mondja az Úr: én találkoztam vele, légy hát bízakodó. Változás történt ezzel az emberrel. Menj el, indulj útnak, mert imély meglást, imádkozik. Szeretteim, ez az, ami minden írástudóval meg kell történjen, különben megmarad a saját sötétségében, és megbotlik a saját akadályaiban. Belegabajodik és összeforódik, ahogy Ézsás próféta 8. fejezetében meg van írva. Ott meg van írva. Ezt a Szentírásban elolvashatjátok. Az emberek megbotlanak, bonyolult, kusza helyzetbe hozzák saját magukat. Itt az Ézsás 8. fejezet 13. versétől. Ez egyébként egy csodálatos szakasz, hogy megtudhassuk, ki volt a botránkoztató kő. Ézsaiás 8.13. verstől. Nem, a seregek urát, őt tartsátok szentnek, és ő lesz a ti félelmetek, ő legyen a ti rettegésetek, akkor ő lesz a megszentelődés kiváltója, és a botránkozás köve, és a megtorpanás sziklájává. Izrael mindkét háza számára egy kelepcévé és csapdává Jeruzsálem lakóinak, úgyhogy sokan közülük megbotlanak, és el is esnek, és összezúzódnak, és belegabajodnak, és összeforódnak benne. Nincs olyan téma, amely fölött az emberek annyira tévejegnének, tántorognának, összekavarodnának és összegabajodnának, mint az Istenség témája fölött, mert valóban a szekeret a ló elé helyezik, helytelen sorrendben, hogy egy Luther nyelvén fogalmazzak. Nem ott kezdik el, ahol Isten elkezdte, nevezetesen, hogy Isten nyomdokaiba lépjenek, a kezdetektől fogva. Végig követni a bibliai proféciákat az egész Ószövetségen át, az összes kijelentéseket szemmel tartva, amíg az íge összes szava testet nem öltött. Hátulról, a leghátulról kezdik el, és el akarnak érni aztán valahová. De ez nem fog menni. Ott kell elkezdeni, ahol Isten is elkezdte, és ott kell megállni, ahol ő megáll. Az emberek tényleg mind belegabajodnak. Úgy értem, mondhatom azt, hogy nem csak a hitben, hanem, hogy ez így is van. Gyakorlatilag. Joggal énekelhetünk: Uram, te kinyilatkoztattad nekem magadat nagy kegyelemmel. Itt legyen szent nekünk a seregek ura. Ő legyen a mi félelmünk, ő legyen a mi rettegésünk, mert ő lesz a megszentelődés okozója és a botránkozás köve. Némelyek számára a megszentelődésre, a megváltásra, ahogy Pál apostol mondja, hogy Krisztus Istentől lett nekünk a megszentelődésre, a megváltásra, a bölcsességét éve. Igen, ha folytatni akarnánk a lajstromot, ő mindenben mindenünk lett nekünk. Ugyanakkor itt a megbotránkozás kövévé is válik a seregek ura. Egyben a megbotránkozás kövévé is, a megingás sziklájává is válik. Ő maga a szikla. Ez az isteni kinyilatkoztatás, nem pedig Péter, az isteni kinyilatkoztatás Jézus Krisztusban. Az egész gyülekezet erre a kinyilatkoztatásra van felépítve, erre lett megalapozva, és erre épül. A botránkozás köve és a megbotlás sziklája mind Izrael, mind Jeruzsálem lakói számára, akik Júda törzséből valók voltak. Mi történt? Ők is olvasták mindazonáltal isteni kinyilatkoztatás nélkül. Bár csak hallgattak volna az Isten által küldött emberre, és befogadták volna az isteni üzenetet, hogy eljussanak a felismeréshez. Elég hívők vannak, akik szemrehányást tesznek nekünk, és azt mondják, Krisztus elég nekünk, semmi szükségünk prófétára. Ezt mondhatták volna a Mózes, az Illés, a keresztelő János és a Pál apostol idejében is. Ezt újra és újra elmondhatták volna, és ezt egyértelműen hangsúlyozni kellene. Végül is csak azért hiszünk, mert a Szentírás előre megmondta. Nem azért hiszünk, mert akarunk, vagy mert kitaláltuk és kidolgoztuk volna magunknak. Azért hiszünk, mert ez egy isteni ígéret Isten ígéjében, és az is marad. És ha ma itt azt állítjuk, hogy azokban a napokban, amikor a bibliai profécia beteljesedett, elhangzott egy isteni üzenet, és aki nem hajolt meg előtte, arról meg van írva, hogy elutasította Isten tanács határozatát a maga személyére nézve, és így a saját útját járta tovább. Ez valahol a Lukács evangéliumában van megírva. A Lukács evangéliumában melyik fejezet volt az? Igen, pontosan. Már a Lukács evangéliuma 7. fejezetének 29. versét nézem is. És az egész nép, amely hallotta őt, még a vámszedők is, teljesítették Isten akaratát azzal, vagy azáltal, hogy megkeresztelkedtek a János keresztségével. De a farizeusok és a törvény tanítói elutasították Isten üdvösségre vonatkozó rendelkezését az ő személyükre nézve azzal, hogy nem keresztelkedtek meg általa. Valaki hangosan gondolkodni fog, nos valóban Isten tanácshatározata egy emberhez lenne kötve, aki hirdeti az ígét. Ó, igen, ha ez egy Isten által küldött ember, és Isten nevében, Isten megbízásából beszél, akkor ez kötelező mindazokra, akik meg akarnak állni Isten előtt, ha csak nem teszik ugyanazt a maguk tudásában, a maguk magasztosságában, és nem utasítják el Isten üdvözítő tanács határozatát a saját személyükre nézve. Ki emlékszik a mi Urunk szavaira, amelyeket akkoriban szemrehányásként éppen a vezetőkhöz intézett? Elvettétek a tudás, a felismerés kulcsát. Ti magatok nem léptetek be, nem mentetek be, és megakadályozzátok mindazokat abban, akik be akarnak lépni. Jaj nekik! És aztán jött a hét csapás a Máté evangéliumának 23. fejezetében. Ma is vannak bölcs tudósok, akik azt mondják, hogy Branham ott a Jézus Krisztus nevében való megkeresztelkedésével. Mi elboldogulunk enélkül is. Azt kérdezem tőlünk és az egész világtól, Vagy ez a Branham tanítása volt-e, vagy az apostolok tanítása? Nos, melyik? Az apostolok tanítása, amerről megvan írva, hogy az apostolok és a proféták fundamentumára lettünk alapítva. Nézzétek, farizeusok, törvény, tanítók, írástudók elutasították Isten üdvhatározatát a saját személyükre nézve, de énekeltek a templomban dicsőség az Úrnak, és harsogással és trombitálással minden megmaradt a régiben, anélkül, hogy felismerték volna az isteni meglátogatás napját. Az elnök ott a Cape Canaveralben, kár, hogy nem közvetlenül a kilövő állomás mellett volt, de tegnap este nagy erőfeszítéseket tett velem, és azt mondtam, hogy tudja, nagy szükségünk lenne önre. És akkor persze, mik a feltételek? És másodszor természetesen, hogy mindig egy egész sor feltétel, ez volt akkor a Szent Háromságról szóló képlet. Én csak azt mondtam, hogy kérem, ne haragudjon, de én soha nem tudnák támogatni egy ilyen dolgot. Aztán újra rám nézett, és azt gondolta, mi most a baj. És akkor el kellett mondanom neki, azt mondtam, figyeljen. Ön annyira felemelte a hangját Róma ellen, de mégis átvette a római tanítást. És most azt szeretné, hogy én is átvegyem azokat. Azt hiszem, kimentünk, magunk mögött hagytuk az egész dolgot. Nem akarok erről többet mondani. Sokan kimentek, de sok mindent magukkal vittek a régiekből, a hagyományokból. Annyi kovászt vittek magukkal, amennyit kiki elbírt, annyit vittek magukkal. Nos, nem kritizálunk. Hálásak vagyunk Istennek. Mi nem utasítottuk el Isten üdvhatározatát. Biblikusan megkeresztelkedtünk. Hálával vettük tudomásul, elismertük, hogy most a kegyelmi korszak végén élünk, és hogy Isten mindent visszahelyez a helyére. Hogy elküldte Jézus prófétát, hogy visszaterelje Isten gyermekeinek szívét az apostoli atyák szívéhez. És ezért nem megyünk csak úgy félúton vissza, hanem végig megyünk az egész úton. Visszamegyünk egészen az eredetig, a kezdetekig. Nem azt mondta Jézus, ami Urunk is, a kezdetről szólva, kezdetben nem így volt. Tehát először tudnunk kell, hogy milyen is volt a kezdetben, hogy aztán megtudhassuk, milyen lesz a végén. Milyen kell legyen a végén. Ó, hála legyen Istennek ezért a leírhatatlan kegyelemért, amelyben részesített bennünket, és higgyétek el nekem, az ő akarata szerint lesz, hogy az isteni igazságok tovább legyenek hirdetve mindenféle ha és de nélkül. Nem mintha valahol kopogtatnunk kellene az ajtón valahol, és kérni, hogy beszélhessünk néhány percet. Minden népből, nyelvből és nemzetből lesznek emberek, akik többé nem az írástudókra és farizeusokra hallgatnak, hanem akiket megajándékoz Isten kegyelemmel, hogy meghallják, amit a Szellem mondott a gyülekezeteknek, hogy meghallgassák, amit az apostolok és a proféták hallottak, és hogy lássák, amit ők láttak, és úgy keresztelni, ahogyan kezdetben kereszteltek. Istennek lesz egy népe, én pedig azok közé tartozom, akik teljes szívből örülnek a kelet-európai fordulatnak. Nem tehetek másként, mint hogy hálát adjak Istennek érte, és ezzel kapcsolatosan a legfontosabb dolog, ami engem érdekel, az az, hogy az írige hirdetés megkapja az őt megillető jelentőséget, hogy mennyi minden jobbá, könnyebbé és kellemesebbé válik, hála legyen érte Istennek, de önmagában ezért nem törhetett ki ez a tavasz. Kell, hogy legyen egy szántás, kell, hogy legyen egy földművelés, kell, hogy legyen vetés és aratás, és Isten rengeteg magot adott nekünk ahhoz. A vető maga az ő szava, valahol a Lukács evangéliumában ez is meg van írva, úgy, ahogy Máté evangéliumában és a többi evangéliumokban is, itt a Lukács 7. fejezetében a 11. versben áll, ez pedig a példázat értelmezése. A mag, a vetőmag, az Isten ígéje. A mag, a magszem, az Isten ígéje. Biztos vagyok benne, hogy mindannyian hallották a hanoveri búcsúbeszédet, amikor kancellárunk elégedetten mondta, most már nincs visszaút senki számára. Most már készen állnak a római szerződések. És ezt a Deutschlandfunkon hallottam egy hanggal, és hallottam a görög férfi első szavait is. És ő azt mondta, két dolgot fogunk erőltetni. Először a kelet és a nyugat Európával kapcsolatos dolgokat, majd az egész belső piac megnyitását. Nem csoda. Jelenések 17:17, és ők rendelkezésére kell bocsássák hatalmukat a fenevadnak, és közös ügyet kell csináljanak, amíg Isten szavai be nem teljesednek. Hálásak vagyunk Istennek, soha nem politizáltunk, és nem is fogunk soha politizálni, de azért Isten megnyitotta a szemünket, hogy észrevegyük, milyen messzire jutott a bibliai proféciák beteljesedése. Valaki mostanában az olyan schizmuson gondolkodik, ó, felejtsétek el ezeket az elterelő taktikákat, a parázna lovagol a fenevaron, és ennyi, és minden szilárdan a kezében tart, és a pokol amúgy is. Végül is meg van írva, hogy a pokol az ő kísérete. Néhányan felbojdultak, és azt gondolják, mi lesz most. Semmi sem fog történni. Befejezi diadalmenetét, és megteszi, amire utasítva lett, amivel meg lett bízva, és ezzel vége is lesz. Minden más áll és bukik, áll és emelkedik, és nincs többé. Soha nem fogjuk hagyni, hogy eltereljék a figyelmünket a zavaró tényezők. Azért vagyunk itt, hogy a lényegre koncentráljunk. Egyrészt Krisztus és az ő ügye, másrészt az Antikrisztus és az ő céljai. Ez az a két dolog, amely profétai szempontból ma a legnagyobb jelentőséggel bír. Valami rádiós bemondó sok-sok évvel ezelőtt, majdnem 60 évvel, aki azt hiszi magáról, hogy olyan okos, mint a többiek együttvéve, ő valójában azt írta Gorbacsovról, aki születésekor kapott egy sebet, hogy ez az az ismertető jel a homlokán. És ezrek és tízezrek olvassák ezt, és azt hiszik, hogy most már nem csak kanállal, hanem merő kanállal is felfalták a bölcsességet. Közvetlenül megtöltötték a kanalaikat, magukhoz vették a bölcsességet, és nem is tudják, hogy a kanál vagy merítő kanál tele volt lyukakkal. Amit pedig aki akartak meríteni, az szél volt, és nem más, mint egy olcsó leves. Nem, Isten kegyelméből, és ezt ma szándékosan hangsúlyozom néhányszor, egyáltalán nem állt szándékomban. Isten kegyelmének köszönhetjük, hogy mindezt felismerhettük, és ez csak azért, mert elfogadtuk azt a szolgálatot, amelyet Isten a mi időnkben elrendelt. Nem mi mondtunk valamit Istennek, hanem hagytuk, hogy Isten beszéljen hozzánk. A legtöbb ember csak beszélnek, és egyáltalán nem hagyják, hogy Isten szóhoz jusson. A mi esetünkben hála Istennek, hogy másképp volt. Mi hagytuk, hogy ő beszéljen, és meghallgathattuk őt. Sok mindent lehetne még mondani. Adjunk hálát ma este Istennek az ő kegyelméért, könyörületességéért és hűségéért, a kegyelemért és kiváltságért, hogy ezekben a mozgalmas időkben élhetünk, amelyekben olyan sok minden történik, de azért is, hogy egy nagyon világos, profétai útmutatást kaptunk Istentől. Hálásak vagytok ezért, hogy egy egészen egyértelmű prófétai tájékoztatást kaptunk Istentől, és mind keresztül, a prófétai ígén keresztül, amely fényes fényként ragyog a sötétben. Itt nem akárki tanított, itt Istentől lettünk tanítatva az ő ígéje által, a szellem által, aki kinyilatkoztatta nekünk az ígét. Nem így van, az amen azért mégiscsak túl gyenge. Ezt Isten is tudja. Mi nagyon sok köszönettel tartozunk neki azért, amit értünk tett. Minden, ami lélegzik, dicsérje az Urat. Dicsérd az Urat, én lelkem, és meg ne feledkezz mind arról, ami jót tett te veled, aki megbocsátja minden bűnödet, vétkedet, és meggyógyítta minden fogyatékosságodat, aki megváltja életedet a pusztulástól, aki megkoronáz téged kegyelemmel és irgalmassággal. Ez az, amit elvégzett Isten te rajtad és én rajtam, és még ezen felül is befogadott minket az ő iskolájába. Elhallgattatott minket az ő jelenlétében. Már nem hallgatunk más hangokra. Halljuk őt, aki egyedül az igazság, aki azt mondhatta, szenteld meg őket a te igazságodban, a te szavad az igazság. És ez az az ége értékes és drága lett számunkra. Ezért is szívből hálásak vagyunk Istenünknek. Dicsőítve legyen az ő neve mindörökké. Amen. Hadd álljunk fel imádkozni. Talán még énekelni fogjuk a refrént, úgy, ahogy vagyok, úgy kell jönnöm. Úgy, ahogy vagyok, úgy kell jönnöm. Nem az én erőmből, csak te egyedül, a te véred megmos engem minden bűneimből, vagy bűneimtől, ó Isten báránya, én jövök, én jövök. Csukjuk be szemeinket, de nyissuk ki a szívünket, és énekeljük el újra. Úgy, ahogy vagyok, úgy kell lennie. Nem az én erőm, csak te egyedül. A te véred megmos engem minden bűneimből, ó Isten báránya, én jövök, én jövök. Miközben fejet hajtunk, szeretnék felolvasni abból a dicsőséges énekből, amely annyira kedves volt a szívemnek az Isten tisztelet előtt. Urunk, dicsőítjük a te kegyelmedet, amely teljesen megnyert minket a te számodra, megmentett, megtisztított és beteljesített, és amely haszna vehetővé tud tenni bennünket neked. Csak edények vagyunk, Szent Mester, mégis telve a te erőddel. Engedd, hogy áramoljon értünk és általunk az az élet, amit a te szellemed hoz létre bennünk. Mennyei Atyánk, te látsz bennünket ezen a helyen, mint egy kis nyájat, a tömegben szétterülve eltűnik, felemelkedik és feloldódik a semmiben. De te szólsz a te ígédben, Uram, az én atyámnak az a jó tetszése, hogy az országot a kisnyájnak adja. És te beszélsz a kisnyájhoz, néktek adatott, hogy megismerjétek Isten országának titkait. Urunk, magasztaljuk a te kegyelmedet, amely teljesen megnyert minket, te neked, megmentően, megtisztítóan és beteljesítően hasznossá tehet minket a te számodra. Itt vagyunk, hűséges Istenem, együtt mondunk köszönetet a Golgotán véghez vitt megváltás munkájáért. Köszönjük neked a szent vért, az új szövetség véred, amely ott folyt, amivel te, drága Isten báránya, főpapként beléptél a mennyei szentélybe, hogy most is közben jár értünk, mint szószóló eme szent vér alapján. Tedd meg, Uram, drága Isten báránya, mint közben járó, te feloldoztál minket, szabadokká tettél bennünket, tiszták vagyunk megigazultan, te lettél a mi megszentelődésünk, seregek ura a te neved, a seregek ura Zebaót, és nincs más Isten, az ország a miénk lehet. Urunk, teljes szívünkből és teljes lelkünkből köszönetet mondunk te neked, hogy a sötétség közepete felragyogtattad, kinyilatkoztattad a te ígét világosságát. És ma is azt mondod, aki engem követ, nem marad sötétségben, hanem részesül az élet világosságában. Hűséges Urunk, ebből felismerjük, hogy valóban téged követünk. A te világosságodban látjuk a világosságot, és a te ígéd lett a mi lábunk szövét neke, és világosság az útunkon. Szeretett Urunk, ma köszönetet mondhatunk te neked, a te szolgád és prófétád, szeretett Branham testvérünk szolgálatáért is. Ahogy szívből hálásak vagyunk neked az összes prófétáért és apostolért. Rajtuk keresztül egy igaz tanúbizonyságot hagytál ránk a földön. Az Ó és Új Szövetségen keresztül teljes egyetértésben szóltál és munkálkodtál rajtuk keresztül az idők során. Neked, mindenható Isten, legyen hála szívünk mélyéből, a Jézus nevében. Amen. Amen.